Kedves hallgatóink! A következőekben Nagy Viktória Angelika interjúját hallhatják Dabóczi Kálmán közgazdásszal, 7 gyermekes édesapával, a házasság hetéről.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és külön köszöntöm itt a stúdióban Dabóczi Kálmán közgazdászt, aki többek között a BKK vezérigazgatója volt 5 évig, a 72 tanítvány mozgalom alapító tagja, elnöke, férj és 7 gyermekes családapa. A következő percekben Kálmánnal a házasság hete kapcsán beszélgetünk a családról, értékekről, gyereknevelésről, de talán kezdjük először minden házasság kezdetével a párválasztással. Ön hogyan látja a modernkori párválasztást? Milyen buktatói vagy milyen nehézségei lehetnek, és hogyan tudunk jól párt választani?
Az látszik, hogy a statisztikákat megnézzük, akkor látni azt, hogy a döntésnek az időpontja egyébként 20-30 év alatt majdnem 5-10 évvel tolódott ki. Tehát a rendszerváltás óta, hogy hány éves korukban házasodnak általában az emberek, vagy lépnek valami tartós, tetten érhető élettársi kapcsolatra, annak az időpontja fénysebességgel tolódik ki szinte. Ebben részben benne van az a fals kép, hogy na majd, ha meglesznek a feltételek, akkor majd vállalhatunk családot. Egy teljesen rossz indító modellként indítjuk el a családokat az útjára, hogy mikor érett egy fiatal pár arra, hogy családot alapítson. A szüleink albérletbe kezdték egyetemistaként. Fillérekből kellett napról napra élni, gyakorlatilag én semmivel nem érzem magam szegényebbnek, hogy ilyen körülmények között nőttem föl. Nem voltak 40 ezer forintos edzőcipőink, természetesen kinek hiányzott. Én gimnazista koromig német használt adománycsomagok ruháiból éltem meg, és valami még egyetemista koromban is bőven hordtam, és semmivel nem érzem magam szegényemnek, hogy nem márkás vadonatúj nyugati, vagy akármilyen cuccokba mászkáltam. Ehhez az kell, hogy viszont valami más értékkel töltsék be a szülők ezeket az éhségeket, mert különben kényszerűen a gyerekek itt keresik a kapaszkodót és az önigazodást, és azt az igazodási pontot, hogy őt valakik emberszámba vegyenek, vagy valami közösséghez tartozzanak, aminek ezek a jóléti szimbólumok mind-mind kifejezési formái. Milyen telefonom van, milyen ruházkodás van, milyen közösségi felülete, milyen aktivitása vagyok jelen. Ez mind egy egészséges közösség utáni vágy, és annak a kifejezési formája, csak esetleg rosszul csapódik le. A fiatalokat én akárhányszor találkozunk, és van jegyes oktatástól kezdve bármiféle ilyen orientációs beszélgetés. Tavaly a Vladifesten tartottunk, vagy tavaly előtt a feleségemmel így előadást, és egy kis listát hoztam, hogy manapság mindenki kalandra meg adrenalinra vágyik. Na akkor én mondok nektek egy kalandot. És szépen összeszedtem a statisztikákat, hány óra pelenkázás, több mint 30 ezer pelenkázáson vagyunk túl, szerintem 150 vagy 180 osztályfőnöki, vagy szülői értekezleten, hány ezer óra szoptatás, hány éjszakai fölkelés, meg gyerek melletti éjszakázás. Egy ilyen kis statisztikát, hogy na gyerekek, ha ez nem kaland, akkor micsoda? Hogy hamarabb bátran bele kell vágni, mint ez a, hát nem tudom, még kivárunk, majd meglátjuk, nem köteleződünk el. Borzasztó veszélyes, és teljesen szétzilálja a társadalmat az elköteleződésnek a hiánya. És látni ezt egyébként, marketinges az egyik diplomám a több közül, és ott a márkahűség és hasonló dolgoknál látni, hogy azok a modellek, ami korábban volt, hogy az emberek bizonyos generációban vagy korosztályban a márkahűséget hogy mint veszi, gyakorlatilag eltűnt a térképről. Nem létezik már a márkahűség fogalma, egy-egy státusz szimbólumnál még talán, de alapvetően teljesen más módon és más ideig hajlandók elköteleződni, vagy valamit így értéknek tartani. Jönne valami új, nagyobb impulzus, egy másik referencia közösségtől jön valami új ötlet, másodpercek alatt váltanak és engedik el a régit gondolkodás nélkül. És párválasztásban én nagyon buzdítok mindenkit, akik már összeházasodtak is, hogy a gyermekvállással nem szabad a 30-as évek közepe és a 40-es évekbe belecsúszva várni, mert pont azok a gyermekek nem fognak megszületni, amit egyébként fiatalok annyira szerettek volna. És ez alap kutatási tény, hogy amit fiatal korában mondanak, hogy hány gyermeket szeretnének, egy-másfél gyerekkel kevesebb születik meg a kör végén, mert mindenki óvatoskodik, kivár ilyen módon. Én nem azt mondom, hogy a szüleink példáját kell követni, mert az hogy mi a 6 gyerek úgy születtünk meg, hogy jó szám, akkor 5 év 10 hónap van a legkisebb meg a legnagyobb között. Ez nem egy átlagos és nem szokványos, és nem is ezzel szeretnék presszionálni bárkit. Mi se vagyunk így jó példa, hogy a 7 gyerek milyen ütemben 2 évente hogy született a mostani 7-et leszámítva, ott volt egy nagyobb szünet, de egy csodálatos kaland. És a párválasztásban pedig a tökéletesség utáni vágy helyett sokkal inkább az kell, tehát nem a tökéletes párt kell megtalálni, hanem azt, akit a Jóisten teremtett. És ebben benne van, hogy a másik az nem lesz tökéletes. Annak a tökéletlenségét ugyanúgy hordoznom kell, ahogy ő fogja az enyémet hordozni. Tehát az a mondat, hogy viseljétek el egymás szeretetbe, ahogy az egy esküvő utáni évek száma megy, az ember egy nagyobb súlyt tud bizonyos személyiségjegyekben ennek tulajdonítani. Egymás idegeire tudunk menni mi is a hétköznapokban. Pillanatok alatt egy-egy beszólással, egy-egy gesztussal, egy-egy félreérthető mozdulattal vagy egyebekkel. Jó látni azt viszont, hogy a fiatalokban van újra tisztaság utáni igény. Látni azokat a mozgalmakat, kezdeményezéseket, alulról jövő mozdulatokat, hogy rátalálnak a tisztára is az újra, de ez sajnos még töredékes, és nem üt át. Ez egy-egy vékony réteg szelet megérint, de nem általános és átfogó társadalmi jelenségként éljük meg, és nem ez az alapvető fő sodrású minta. Ugyanígy az élet elfogadásával, életvállalásával, akár az életvédelemmel is, hogy a mostani fiatalokban, és ne legyenek kétségünk, ha megnézzük az egyházba gyakorló katolikusoknak is az arányait, akár egy abortusznak a társadalmi elfogadottsága nem tud úgy 80-90%-os lenni egy országban, hogy a katolikusok jelentős része egyébként ugyanígy ne fogadná el. Természetesen adott esetben, úgy általában nem, de amikor konkrét helyzethez kerülünk, akkor sokkal könnyebben mondjuk azt, hogy hát megértjük, meg hát ez ilyet becsúszott, meg egyéb dolgok. És nem tilt az egyház, meg nem a jótól akar megfosztani, az életet akarja védeni. És az életnek akar teret adni. Ehhez próbál segíteni, támogatni minden eszközével, és a szentség annyira, hogy az egyházi, tehát házasság szentsége, én kezdem megérteni, hogy nem véletlenül szentség. Korábban úgy kilógott, hogy mit keres az ott, tehát nem a pap szolgáltatja ki. Olyan furcsán lógott nekem ott a házasság szentsége. Most már látom, hogy milyen fantasztikus erőforrás. Tehát ahogy a házas pár egymás felé a szeretetét elkezdi kifejezni, milyen életet teremt maga körül. Ahogy a kettő közti kapocs csökken, és kezdenek külön-külön vagy együttesen is elszakadni a Jóistentől, a környezetüknek a kisugárzás úgy csökken. És kezdem mindenki egy individualizált, magányos világba élni a családon belül, akár egy nagy családon belül is. És ezt látom is, mert sajnos megjártuk ebben mi is a poklokat, és én is nagyon sok hülyeséget csináltam már az életemben, de látom, hogy minden egyes gesztus, amit én a feleségem felé kifejezek, és a gyerekek látják, detektálják, az őket milyen inspiratív módon, hogyan tölti el boldogsággal. Úgyhogy én csak drukkolni szeretnék a fiataloknak, hogy régi mondás mondja, hogy házasság előtt nyisd ki a két szemed, utána csukd be az egyiket. Tehát nyitott szemmel járni, de időben elköteleződni. És azt is merem mondani, hogy amikor találkozik azzal a valakivel, aki az igazi, az belül az ember érzi. Egész egyszerűen minőségileg egy más kapcsolat, más állapot megérzi a súlyát, csak ez kell az a finomság, hogy ne túrjuk tele az agyunkat fölösleges impulzusokkal, hogy észrevegyük ezeket a jeleket. És itt nem a baráti környezetnek a visszacsatolása fontos, hanem az a belső szív mélyén történő mozdulat, amikor az ember észreveszi, hogy van valaki, akiért érdemes élni, akivel együtt szeretném leélni az időskoromat is, fiatalkoromat is, és családot vállalni minél hamarabb.
A házasság hete idei mottója az, hogy ezerszer is igen. Ön szerint hogyan lehet erőt meríteni ahhoz, hogy akár a hétköznapokban is, de akár a krízisekben is igen tudjanak mondani a házastársak egymásnak, akár ezerszer is?
Klisének fog tűnni, de csak a Jóistentől. Tehát ez kegyelem kérdése. Ez pont, amit az előbb mondtam, hogy a házasság szentsége az ezért szentség is, nem két embernek önmagában a jó szándékú törekvése és erőfeszítése. Hiszem azt, hogy egyébként azzal is el lehet jutni bizonyos fokig, mert látok nagyon szép házasságokat, de nem a Jóistenbe kapaszkodva, hanem a maga világi egyszerű szintjén. És nagyon sok mindent lehet tőlük tanulni is egyébként, egymásra figyelésbe, tapintatosságba, gesztusokba, tehát annak is van értéke. De ezt a fajta mélységet, amikor tudjuk, hogy ugyanoda vagyunk lehorgonyozva, vagy ugyanoda néz fölfelé a tekintetünk, bármelyik képet vagy irányt is használjuk, az egy teljesen más dimenzió. Egy olyan fajta biztonságot tud adni, hogy bármi történhet, mindig van egy olyan fix kiinduló pontunk, amihez vissza tudunk térni, és ahol mindig van bocsánat, és mindig van bocsánatkérés. És ezért a Szent Jónás szentsége ezért csodálatos, mert nincs már senki a világon, aki a világvallásokat is nézik, ahol ezt a fajta megtisztulási lehetőséget ilyen hétköznapi természetes módon fel tudja kínálni. És ez épp ezért mondom azt, hogy ha valaki laikusként megvizsgálja a világvallásokat, matematikailag levezetheti, hogy a katolikus egyház és az evangéliumnak a tanítása nem lehet emberi képződmény. Annyira emberi szemmel irracionális és teljesen más logika mentén történő dolgok vannak benne és szerepelnek benne, ami minden más világvallásnak a kliséjétől, mintázatától, archetipusaitól és modelljétől teljességgel különbözik. Még akkor is, hogyha a kereszténység a történelmi fejlődés során nagyon sok elemet és idomot ilyen módon kulturálisan inkorporált, beépített az ő szimbólum világába, képébe, vagy akár szövegszerűen is a Szentírásba, és így módon más szövegkörnyezetbe helyezte, de egy teljesen más világot jelent. Tehát, hogyha én ateista lennék, ezt így végignézném, valószínű, hogy a katolikus egyház mellett döntenék, simán racionális alapon, mert annyira mély és annyira új dimenziót jelent. És ebben például a Szent Jónás egy ilyen hihetetlen dolog, hogy kinek jut ilyen eszébe, hogy a bűnöket azért, hogy a mennyországban együtt lehessünk azzal, aki ezt az egészet teremtette, az ettől elválasztó dolgokat le tudjuk tenni magunkról. Ezt nem tudja az ember józan észre kitalálni, hogy leül, és akkor találjunk ki egy vallást. Nem tudnánk ilyen vallást kitalálni emberi észre. Ez természet feletti, és hiszem azt, hogy tényleg ezt a világot teremtő Istennek a végtelen szeretetéből fakad.
Említett egy ilyen mondatot, hogy ha az ember találkozik az igazival, akkor azt megérzi. Önnek is volt esetleg egy ilyen momentuma a feleségével?
Igen, akkor is, hogyha az ember adott esetben ehhez az érzéséhez a házasság sok év alatt hűtlen is lesz gondolatban vagy cselekedetben is, független attól, de az alap állapot, és ha visszatekerem a történelmet oda, akkor maximálisan megvan, és ez az, ami nekem is egy nagyon fontos kiinduló pont, és a hűség megtartásában is nagyon, nagyon tud segíteni. Egész egyszerűen olyan volt, én úgy magyaráztam társadalomnak, mikor erről beszélgettünk, mintha a világot ugye a feje tetejéről a talpára állították, úgy minden helyére került, és úgy éreztem, hogy miért van a világban. Teljesen másfajta érzés, hihetetlen energiákat, belső energiákat tud felszabadítani ez. És nem önmagában ez egy ilyen érzelmi túlfűtöttséget jelent, ez nagyon fontos, hogy emögött, tehát hogyha ennek látjuk a mindennapunkra gyakorolt hatását és hűségét idősorosan, akkor derül ki, hogy ez egyébként valóságos, vagy pedig csak az érzelemnek egy ilyen pillanatnyi játéka, vagy a saját egóm legyezgetése, hogy hú, most milyen tágra mered szemmel nézem, és hogy csodálja, hogy én mennyi mindent csináltam, és akkor ebbe fürdök. Nem erről van szó. Ha emiatt rendezettebb lesz a napom, ha emiatt mélyebb és értékesebb dolgok irányába tudok menni, ha emiatt el tudok engedni olyan rossz szokásaimat, ami eddig meghatározta a napjaimat, és egymásra ilyen módon jó hatást gyakorlunk, azok mind-mind olyan jelek, amik azt mutatják, hogy jó úton járunk, és jó eséllyel azzal valakivel vagyunk együtt, akit a Jóisten is nekünk gondol. Nem láttam angyalokat, nem volt semmi természet felett ilyen típusú jelenség, viszont a természeten keresztül nagyon sok megerősítő jelet kapok én is nap mint nap, napfelkeltéktől kezdve egy-egy fényen, jelenségen keresztül a Jóisten világából, ami mindig úgy nagyon finoman és óvatosan jelzi, hogy itt vagyok, veletek vagyok, végtelenül szeretlek, és azt akarom, hogy ti is velem együtt legyetek itt is, meg majd oda át is.
Megosztaná velünk az ön tapasztalatát arról, hogy ön szerint hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a munka, a gyereknevelés és a házasság között?
Ott kezdődik a dolog, hogy a sikerrecept az több faktoros. Egyik ilyen tényezője az a sorrend, sorrendiség. Tehát látni azt, hogy első az, hogy az egyéni Isten kapcsolatom rendben legyen, házastársammal a személyes kapcsolat rendben legyen, meg legyen közösen az Isten kapcsolat, utána ebből mit sugárzunk, és mibe hívjuk be a legközelebb ránk bizottakat, a családtagjait, mellette elindul egy párzamos szál, hogyan tudom a család feltételeit biztosítani, gondoskodni róluk, a munkának, a mindennapi munkának a feltételrendszere bejön a képbe, és ha mindezek mellett még az embernek van szabad kapacitása, és tud úgy gazdálkodni az energiájával, akkor értelemszerűen a szolgálat rész is bekapcsolódik, ami egy véghetetlen tárház gyakorlatilag. Az, hogy ennek az egésze hogy kapcsolódik össze, ott azért fontos a sorrend, hogy olyan szolgálat nincs, hogy én érzem, hogy jó Isten, nekem arra hívott, hogy akkor én most itt hagyjam a 7 gyerekes családot, és menjek el Afrikába misszionáriusnak. Nem hiszem, hogy a jó Isten ilyent akarna. Míg ha ilyen hangot hallanék bent is, biztos, hogy 50 kérdőjelet mellé tennék, hogy ez biztos, hogy az ő hangja. Mert családellenes, házasságellenes hivatásra, szolgálatra biztos, hogy nem hív a jó Isten, ebbe 1000%-ok biztosak lehetünk. És ugyanígy, hogyha bármi szolgálat jellegű dolog van, de az a családnak a rovására megy, az se jó, hiába önmagában értékes vagy annak tűnik. Ezért én azt a módszert alkalmazom, hogy minden egyes olyan előadás, beszélgetés, bármiféle szolgálat, ami a családnak az idősávját érinti, megbeszélem a feleségemmel, hogy ugye Vera, belefér, elvállaljam, ne vállaljam. 100%-ig ráhagyatkozok, és nem is vitatkozom vele, ha ő azt mondja, hogy figyelj, ez most már egy kicsit sok lesz. És olyan nincs, hogy ő tuszkol ki, mert általában sokkal több megkeresés, mint amire fizikailag igent lehet mondani, de amire én úgy érzem, hogy erre lehet, hogy igent kéne mondanom, azt rakom be ebbe a szűrőbe, és hogyha őtőle megvan az áldás ilyen módon, hiszem azt, hogy a házasság szentségén keresztül a házastársam is ugyanúgy Isten akaratát és Isten szándékát tudja hordozni és kifejezni. Hogyha ő nem csak úgy főzés közben odavág valamit, hogy akarsz, akkor menjél, hanem tényleg végig gondolja, és felelősen azt mondja, hogy figyelj, szerintem ez belefér, én addig tartom a hátamat, meg viszem a hátországot. Hogyha nem így megy, és mondjuk heti 5-ször minden estémet nagy tanúságtételekkel mindenet tölteném, azoktól a prófétáktól én mindig óckodom egy kicsit, mert valahol nem hiteles, arányt tévesztett. A másik ilyen fontos elv, az pedig az önfeláldozás. Mert volt már szó, hogy ha az embernek vannak talentumai, képességei, akkor ne félje elégetni önmagát a közösségért. Mint ahogy a Biblia idézet is mondta, hogy életünket adjuk másokért. És ebben benne van az, hogy az ember igen, borzasztó sokat vállal, de nem öncélúan, és nem azért, hogy igazolja, hogy ő milyen fontos, hanem azért, mert annyi minden talentumot adott a Jóisten, és hogyha ezt az ő szándéka szerint használjuk, akkor viszont a közösséget a képességeinkhez mérten hordoznunk kell. Nem kell mindenkinek ennyi mozgalomban meg szervezetbe érintetnek lennie, vagy aktivizálódnia, mint amit mondjuk az én életemben most így megjelenik, de ha egyszer erre kapok indítatást a Jóisten, de akkor meg nem tehetem meg, hogy nem csinálom. És minden nap leteszem elé, hogy mutassam meg, hogy tényleg nekem itt van dolgom, vagy nem. És ha jönne egy olyan hang, hogy édesem, nagyon szép, amit eddig csináltál, de most arra hívlak, hogy, akkor leteszem, és megyek oda, ahova hívást érzem. De ebbe a közvetlen Istenne való kapcsolattartás, azok a elmélyült kontemplatív imák, csendek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, és én Csókai Andrásnak köszönöm azt, ami a interjú kötetejéből is átölt múltkori kerekasztal beszélgetésben is voltunk együtt, és fantasztikus élmény az ő gondolatait együtt hallgatni, és azt a mélységet látni, ami az ő munkáját is áthatja. Az a fajta egymondatos Jézus ima, hogy az mennyire segít elmélyíteni, és maximálisan aláírom azt, hogy hajnalban 5 órától 6 óráinkor és ilyen kontemplatív imába próbálok elmélyülni, akkor mennyi minden gondolat, ötlet, inspiráción közben, úgyhogy maximálisan meg tudom erősíteni azt, hogy a tudománynak, a hitnek, a közösségszolgálatnak az egyik leginspiratív formája és legkreatívabb formája a kontemplatív ima. Én fűnyírás közben is szoktam nagyon komoly gondolatokat kapni a Jóistentől, amit úgy végimádkozok, és egy-egy előadásnak a vázlata, képe úgy beugrik, és ez csak képszerűen ott van. Nem én találom ki, kapom őket, és nem tehetek más, mint beépítem. De ami meg rajtam múlik, hogy kinyissam a szívemet, és ott állok a Jóisten elé, hogy gazdálkodj velem.
Köszönöm szépen Dabóczi Kálmánnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és hogy beszélgethettünk a házasság hete kapcsán, hogy megosztotta velünk gondolatait, és saját élményeit, tapasztalatait is.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Igen, a virgéli vagy, férjé a róza, a kézévi vagy, módon. sen murmuro fuorire ma canuse.
Dobóczi Kálmán közgazdásszal, hídgyermekes édesapával Nagy Viktória Angelika beszélgetett a házasság hetének kapcsán.
Hírpercek.
Köszöntöm a hallgatókat, önök a már